Vészhelyzet, túlmunkára kötelezte orvosait az ellátás biztonsága érdekében a Miskolci kórház igazgatója. A matrac alól is a bankba 800 milliárd forintot mentettek meg az emberek a kamatadótól. Mégis voltak a titkos börtönök, az amerikai elnök elismerte, a CIA őrizte ilyen helyeken a feltételezett terroristákat. Nem zavarták a szembejövők és a szirénázó rendőrautó, két balesetet okozott az M7-esen egy 82 éves férfi. Jó estét kívánok! Rendkívüli állapotot hirdettek ki Miskolcon a megyei kórház gyermeksebészeti osztályán. A főigazgató az ellátás összeomlásától tartva kötelezte az orvosokat, hogy a törvényes munkaidőn túl is dolgozzanak. A sebészek korábban megtagadták a túlmunkát, mert mint mondják, nem kapták meg az érte járó bért.
Rutin feladat rendkívüli állapotban. A pénzhiány és az azzal összefüggő orvoshiány miatt gyakorlatilag vészhelyzetet hirdettek ki a Miskolci Megyei Kórház gyereksebészeti osztályán.
Elrendeltem az úgynevezett rendkívüli esetre vonatkozó szabály szerint a ügyeleti szolgálatot, amelyet kollégáim tudomásul vettek.
Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a gyereksebészeti osztályon dolgozó orvosokat, műtősöket, labor és röntgen asszisztenseket az előírtnál több túlmunkára kötelezzék. Az osztályon senki nem tudja, hogyan lehet napi 12 órában gyerekeket gyógyítani.
Mint a felbojdult békas, mindenki izgatott, nem tudjuk, mi lesz az eredményének, lesz egyáltalán tárgyalás, vagy lesöpörnek bennünket erőszakkal.
A Miskolci Kórház főigazgatója egy 2004-es miniszteri rendelet alapján hirdette ki a rendkívüli állapotot. A jogszabály azt írja elő, hogy mi a teendő, ha a betegellátás összeomlásától kell tartani.
Ha rendkívülinek ítéli a helyzetet, akkor 60 óráig, heti 60 óráig további túlmunkát rendelhet el a munkatársak számára.
Magyarországon az egészségügyi dolgozók ügyeleti szolgálata, a jogszabályok és a legfelsőbb bíróság ítélete szerint teljes munkaidőnek számít. A legtöbb kórház azonban csökkentett bért fizet a készenlétért. A gyereksebészek és a traumatológusok mellett az altató orvosok is bejelentették, hogy nem vállalnak ügyeletet, ha nem kapják meg érte a törvényben előírt munkabért.
A gyermekkórházak vezetői szerint egy-két hónapon belül működésképtelenné válhatnak az intézmények az új finanszírozási rendelet miatt. Ez már az idén 5 évvel csökkenti a kórházak támogatását, így sok helyen a számlák mellett a béreket sem tudják majd kifizetni. Molnár Lajos egészségügyi miniszter szerint nincs szükség ennyi gyermekkórházra.
Most még van, aki ezt a rövid vizsgálatot elvégezze. A gyógyszeres szekrényben is van elég orvosság. Az orvosok szerint azonban a 20%-os forráselvonás elbocsátásokat és kifizetetlen számlák tömkelegét eredményezi.
Nem lesz pénz kifizetni a gyógyszerszámlát, a villanyszámlát, a telefonszámlát, a fűtési díjat, és nyilván a szállítóinkat sem tudjuk kifizetni.
Csak a Heinpál gyermekkórháztól 300 milliót, összességében azonban 6 milliárd forintot von el az egészségügyi tárca az intézményektől. Spórolni csak úgy tudnának, ha műtéteket halasztanának el, de a kórházba kerülő gyerekek nagy része azonnali beavatkozásra szorul.
Hatalomból kikerült miniszterek nosztalgikus önfényező tea délutánja volt a minisztériumban.
Fontosnak tartották, ezért hangsúlyozták, hogy nem a tea miatt jöttek el Molnár Lajoshoz a volt szocialista egészségügyi miniszterek. A reform szükségességével valamennyien egyetértettek. A miniszter szerint nincs pénz ennyi gyermekkórházra.
Ez a rendszer így nem finanszírozható. Ennyi gyerekkórházra, ennyi gyerekágyra, ilyen formában működő intézményi struktúrára mindenki tudja, hogy nincs szükség.
A Fidesz szakpolitikusa szerint a kormánynak nincs szakmai elképzelése a kórház átalakításról.
Borzasztó, hogy ilyen bumeránként, puszszerűen jönnek a miniszter szájából ezek a hol létszám csökkentése, hol bezárásokra, hol elvonásokra vonatkozó intézkedések.
A gyermekkórházak vezetői azt mondják, egy-két hónapon belül működésképtelenné válhatnak az intézmények. A 20%-os elvonás mellett ugyanis számolniuk kell a gáz és villany árának emelkedésével, illetve az áfa növekedéssel. A Magyar Televízió híradóját Kis Ferenc tudósította.
700 millió forintért árverezték el a Független Kisgazdapárt Belgrád rakparti székházát. Az épületet egy angol befektető vette meg. Az új tulajdonos azt mondta, még nem tudja, mi lesz a székházból, de szeretné visszahozni az életet az épületbe. A kisgazdák képviselői, mint adósok vettek részt az árverésen. Szerintük a licitálás érvénytelen volt, ezért bíróságon támadják meg a végeredményt.
Se kép, se hang. A híradó munkatársait kiküldték a kisgazda székház árveréséről. Csak azok lehettek bent, akik a 710 millió forintos kikiáltási ár 10%-át előlegként befizették. Ennyi pénz nem volt nálunk, ezért a folyosón várakoztunk nem sokáig.
Itt a bélyegző, itt van, átvették a legfelsőbb. A legfelsőbb ügyészségnek adtuk le, olvassák a szöveget, majd mindjárt fénymásunk be is kapnak maguk is.
A kisgazdapárt főtitkára ugyanis néhány perc múlva már egy beadványt mutatott meg a sajtónak.
Kérem, így nem lehet rabolni egy országot, a szüleinknek a vagyonát, amiért dolgoztunk. És puskatussal szétverték a szüleinket, és most azt el akarják újra rabolni? Felháborító az egész.
A legfőbb ügyészhez fordultak a kisgazdák, mert szerintük az árverés nem más, mint a nemzeti vagyon elrablása. Miután a kisgazdák visszamentek, erősítést kapott a már ott lévő két rendőr. Erre azért volt szükség, mert a hat licitáló több mint 400 millió forint előleget tett le az asztalra. Ő a nyertes, illetve a nyertes cég képviselője. A legnagyobb hagyománnyal rendelkező magyar párt székházát egy angol cég vette meg. A Brooke Henderson Group képviselője itt éppen arról beszél, hogy egy magyar építésszel dolgozzák ki, mi legyen az ingatlannal. Szeremlei Huba is elment az árverésre, de nem licitált, pedig a kisgazdák állítása szerint 320 millió forinttal tartoznak neki. A Borász 2002-ben vette meg ezt az épületet, de használni tucatnyi jogi vita miatt soha nem tudta. Az elnöki szoba ablaka betört, a magyar zászló szakadt, a köztársaság címeréről pedig pereg a festék, csak a kilátása régi.
Nagyon kedvesek.
Ez a felvétel sem most készült Tordján Józsefről, akit többször kerestünk, sikertelenül.
A Euromoney című gazdasági szaklap szerint javult az ország kockázati besorolása. Erről később, most nézzük, mi lesz még a híradóban. Magyar-osztrák konzorcium építheti az M7-es Balatonkeresztúr és Nagykanizsa közötti szakaszát a korábbinál olcsóbban. Brüsszeli vizit Robert Fico szerint nincs összefüggés a szlovák kormány összetétele és a magyarok elleni incidensek között. Mindig tudta, hogy egyszer megszökik, fogsága szörnyűségeiről is beszélt a 8 évig raboskodó Natasa Kampusz. Soha nem látott mennyiségű pénzt mozgattak meg a kisbefektetők az elmúlt hónapban, hogy elkerüljék a mostantól esedékes kamat és árfolyam nyereségadót. Csak a befektetési alapokba több mint 300 milliárd forintnyi friss tőkét helyeztek el. Ez azt jelenti, hogy még azok is befektettek, akik eddig otthon tartották a pénzüket. Ennek ellenére szakemberek szerint még most is több mint 1000 milliárd forintot tartanak az emberek a matrac alatt vagy a befűtés üvegekben.
800 milliárd forint. Hozzávetőleg ennyi pénzt fektettek be az emberek, hogy elkerüljék a kamatadót.
Az augusztusi hónap arról szólt, hogy a bankok megpróbáltak nagyon intenzíven piaci részesedést növelni.
A hitelintézetek egymást túllicitálva jelentek meg akciós termékeikkel a piacon. A lakosság kapva kapott az alkalmon.
Az a tapasztalatunk, hogy a folyószámla egyenlegek és a rövid távú lekötött betét egyenlegek átmozdultak hosszú távú lekötött betétekbe, ugyanakkor azok az ügyfelek, akik eddig is hosszú távú lekötött betétekben tartották a pénzüket, nyitottá váltak az alternatív befektetési termékek iránt.
A legmeglepőbb az volt, hogy ezúttal azok is előszedték megtakarításaikat, akik soha nem tartották pénzüket bankban. Volt olyan bank, ahová több 10 milliárd forintnyi friss pénz érkezett.
Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek a kamatadó bevezetése előtt, vagy a máshol lekötött betéteiket, vagy az otthon befőttes üvegekben tartott megtakarításaikat úgy döntöttek, hogy mégiscsak befektetik.
Önnek az ingatlanalapot javasolnám.
Ez a mondat hangzott el a legtöbbször augusztusban a bankfiókokban. A befektetők egy hónap alatt több mint 300 milliárd forintot helyeztek el a befektetési alapokba. A legkedveltebb a már említett ingatlan alap volt, amelyben mintegy 120 milliárd forint áramlott.
Az embereket sokkolta ez az újonnan bevezetendő vagy bevezetett adó, és megpróbáltak menekülési utakat találni, amihez a bankok elég nagy segítséget adtak.
Most, talán kicsit megkésve, a budapesti értéktőzsde is keresi a lehetőséget az árfolyam nyereségadó elkerülésére.
Úgy néz ki, hogy megtaláltuk ezt a megoldást, ami remélhetőleg elfogadásra kerülhet a kormány oldal részéről is, ez pedig a hosszú távú befektetési számlán bevezetése.
Az ezen a számlán 3 évnél hosszabb ideig tartott megtakarítások mentesülnének az adófizetés alól. A tőzsde vezetője holnap postázza javaslatát a miniszterelnöknek.
Jelentősen javult Magyarország kockázati besorolása a londoni Euromoney gazdasági folyóirat legutóbbi összesítése szerint. A legnagyobb londoni gazdaságpolitikai magazin 185 országot rangsoroló, fél évente összeállított listáján Magyarország a tavaly szeptemberi 37. illetve az idén márciusi 41. hely után most a 35. Egy magyar-osztrák konzorcium építheti az M7-es autópálya Balatonkeresztúr és Nagykanizsa közötti 36 kilométeres szakaszát. A kormány sikernek tartja, hogy a kiírásnál 40%-kal olcsóbban építi a cég az autópálya szakaszt. Az ellenzék viszont azt kérdezi, miért nem lehetett az MSZP-SZDSZ kormányok alatt eddig épített szakaszokat is ilyen áron elkészíteni.
Mégsem 70 milliárd forintból, hanem csak 44-ből épül meg 36 kilométernyi autópálya. A magyar-osztrák PVT M7 konzorcium építheti meg a Nagykanizsáig lemenő pályaszakaszt. A Nemzeti Autópálya RT vezetője büszke a döntésre, mert takarékos.
Csökkentettük valamelyest az elválasztósávot, ami azt jelenti, hogy az út teljes koronaszélessége mintegy 1,5 méterrel keskenyebb tud lenni.
A döntést április óta halogatták. Augusztusban 6 pályázóból 4-et formai okok miatt kizártak. Majd nyertest hirdettek, amit Kóka János vétózott meg. Ezután az egri és debreceni útépítő cégek konzorciuma is a partvonalra került.
Nekünk az volt a véleményünk, hogy a 2008. május 31-i határidő az túlságosan szoros, és igazán nem találtuk meg azt a műszaki megoldást, amivel erre az időpontra be tudtuk volna fejezni.
Ki van zárva a pótmunka? Nincsen semmiféle játéktér. Olcsón és határidőben kell megépíteni az autópályát.
Ezt már a gazdasági miniszter mondja. Szerinte 20%-nyi megtakarítás jelent önmagában, hogy nem épül például annyi pihenőhely, vagy mondjuk egy lift a gyalogosít belsejében. Itt látják azt a táblát, hogy az M7-es 2003 óta mennyiből épül. Míg 3 éve az M7-es főpályáját majdnem 1,7 milliárdból építették, a nemrég átadott Szászóig terjedő szakaszt kicsivel több mint 1 milliárdért. Az új szakasz viszont ennél is 400 millió forinttal lesz olcsóbb. A Fidesz elégedett a döntéssel, ám bírálja az eddigi túlköltést.
A kérdés az, hogy korábban, az elmúlt 4-5 évben, vagy mi került akkor 2,5 milliárd forint egy kilométer autópályán.
Az új szakaszon októberben megkezdődhetnek a talajmunkák, a befejezés várható dátuma 2008. május 31-e.
Kifütyülték Gyurcsány Ferencet Tiszafüreden, amikor a miniszterelnök a szocialista polgármester jelölt mellett kampányolt. A kormányfőnek többen azt kiabálták, hogy hazug és hazaváruló. Ezzel szinte egy időben Orbán Viktor Kecskeméten kampányolt, a Fidesz elnöke egy egészségügyi intézményben a vizitdíjról azt mondta, az a beteg emberek által kötelezően megfizetendő adó.
Visszafüreden, miközben a miniszterelnök beszélt, többen közbe kiabáltak. Gyurcsány Ferenc a tervezett programnál ezért jóval kevesebbet, csak 15 percet töltött a városban. Biztonsági emberek kíséretében beszállt az autójába és elhagyta a települést. Ezek a felvételek már Egerben készültek, Gyurcsány Ferenc itt már nyugodtan beszélhetett, senki sem kiabált közben.
Ha itt építeni akarunk, akkor ezt csak mi tudjuk megcsinálni, az a mi pénzünkből van. Ha át akarjuk építeni az országot, azt nekünk kell megcsinálni, nem másnak. Nem lesz valaki, aki megcsinálja majd helyettünk. Muszáj azt mondanom, hogy ha közös a jog, ha közös az öröm, akkor közös a felelősség, akkor közös a kötelezettség.
Betegadó. Ezt mondta Orbán Viktor a Kecskeméti Egészségügyi Alapellátó Intézetnél a vizitdíjról. A Fidesz elnöke szerint ugyanis a vizitdíj az a beteg emberek által kötelezően megfizetendő adó. Szó szerint azt mondta, ha beteg vagy és ellátást akarsz kapni, akkor adót kell fizetned.
Úgy nem lehet az egészségügyet átalakítani, hogy nem értenek egyet a tervekre az orvosok, az ápolónők meg a betegek. Mert ha azok, akik az egészségügyet működtetik, akár betegként szereplői, akár orvosként nem fogadják el a kormány terveit és intézkedéseit, akkor ki fogja végrehajtani ezeket az átalakításokat.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány a választásokon nem kapott felhatalmazást arra, hogy bevezesse a vizitdíjat. Szerinte ehhez egész egyszerűen nem volt joga.
Parlamenti vitanapot kezdeményezett szeptember 19-ére a kormányoldal és a Fidesz is. A koalíciós pártok az új Magyarország fejlesztési tervet szeretnék megvitatni. Az ellenzéki párt a Gyurcsány kormány 100 napjáról vitázna. Nincs összefüggés a szlovák kormánykoalíció összetétele és a magyarok elleni incidensek között, mondta Robert Fico Brüsszelben. A szlovák miniszterelnök bemutatkozott az Unió és a NATO központjában, és mindkét szervezet vezetését igyekezett biztosítani arról, hogy kormánya szigorúan fellép a szélsőségesek ellen.
Az első vizit. Egyszerű, protokolláris esemény is lehetett volna, Robert Ficónak azonban magyarázkodnia és ígérnie kellett Brüsszelben. José Manuel Barroso szerint ugyanis az európai kormányfők feladata biztosítani, hogy országukban ne sérüljenek az alapvető emberi jogok. Az érintett országok vezetőinek kell lépéseket tenniük a feszültség enyhítésére, mondta az Európai Bizottság elnöke. Egyértelműen el kell ítélniük a népcsoportok közötti gyűlölködést, a rasszizmust, mindenfajta sovinizmust és ostoba nacionalizmust. A szlovák miniszterelnök biztosította Barrosót arról, hogy kormánya fellép minden szélsőséges cselekedet ellen, és ugyanerre szólította föl a magyar kormányt is. Robert Fico szerint nem azért szaporodtak meg a magyarok elleni incidensek, mert pártja koalícióra lépett a nacionalistákkal. Nem látok kapcsolatot a szlovák kormánykoalíció összetétele és az egyes esetek között, amelyek egyébként az Európai Unió bármelyik tagállamában előfordulhattak volna, mondta az Unió központjában. Robert Fico október elején találkozik Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. Brüsszel pedig addig is figyel.
Még José Manuel Barroso elsősorban a két kormányfőtől várja a konfliktus mielőbbi megoldását, addig az Európai Parlament határozottabb fellépése is hajlandó lenne. Ha a szélsőséges események folytatódnak, a képviselők következő szeptember végi ülésükön határozatban ítélhetik el Szlovákiát. A híradót Détót Kriszta tudósította Brüsszelből.
A magyar és a litván államfő egyetért abban, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni harcot folytatni kell, de úgy, hogy ne sérüljenek az emberi jogok. Sólyom László Vilniusban találkozott litván kollégájával.
Az elnöki tárgyalások középpontjában a gazdasági kapcsolatok fejlesztése állt. A Litvániába irányuló magyar kereskedelmi forgalom két év alatt megduplázódott, és ezt a folyamatot folytatni akarjuk, mondta Sólyom László, aki Valdas Adamkussal együtt beszédet mondott a litván-magyar üzleti találkozón is.
Ő kiemelte azt, hogy mit tud nyújtani Litvánia a bankrendszertől kezdve az innovatív környezetet. Én pedig hát tulajdonképpen fölkínáltam a magyar cégeknek a teljesítményeit. Nem hiszem, hogy még egyszer el kell mondanom, hogy mivel jövünk ide, de nagyon érdekes, hogy egyrészt turisztikával, másrészt pedig kis- és középvállalatokkal.
A litván elnök méltatta az 56-os magyar forradalmat, amely szerinte minden elnyomott kelet-európai nemzetnek erőt adott. A két államfő közösen avatta fel az 1956-os Magyarország, illetve litvániai események tiszteletére állított emléktáblát, azon a helyen, ahol 50 évvel ezelőtt a litván rendőrség erőszakkal feloszlatta a magyar forradalom mellett tüntető tömeget. A híradót Réti Margit tudósította Vilniusból.
Újra és újra azt kérdezem magamtól, sok millió ember közül miért pont velem kellett ennek megtörténnie, mondta Natasa Kampus. A 8 éve elrabolt lány most először szólalt meg. Az interjút több millióan nézték végig Ausztriában. Natasa hajlandó volt beszélni fogság a szörnyű körülményeiről is. Gyakran éhezett, ilyenkor szédült és keringési zavarai voltak. De soha nem adta fel. Végig tudta, hogy egyszer megszökik.
A lány eleinte annyira össze volt zavarodva, hogy nem jutott eszébe az utca neve sem. Mint mondja, iskolába menet látta az autója mellett álló férfit, és egy belső hang azt mondta, hogy menjen át a túloldalra, de nem tette. Megragadott, de nem tudtam kiabálni, mesél az osztrák közszolgálati tévében elrablásának napjáról Natasa. 8 évig ebben a föld alatti cellában raboskodott a lány. Klausztrofóbiám volt, próbáltam zajcsapni, szörnyű volt, és ha egy idő után nem engedt fel a házba, megőrültem volna, mesélte a 18 éves lány. Vásárolni is mentek, de nem mert segítséget kérni. A férfi ugyanis megfenyegette, hogy nem csak őt, hanem mindenkit megöl, aki segít neki. Amikor megkérdezték az eladók, hogy miben segíthetnek, pánikba estem. Próbáltam rájuk mosolyogni, mint a fotóimon, hát ha rám ismernek. A sápadt tínédzser azért beszélt sokszor lehúny szemmel, mert a hosszú bezártság után még mindig bántja szemét az erős fény. Ausztriában milliók nézték a tévéinterjút. Az anya szerint lánya tudta, hogy túl akarja élni, és végig is csinálta. Natasa terveiről annyit árult el, hogy szeretne leérettségizni, utazni, és talán egy nap könyvet is ír szenvedéseiről.
Egy éven belül távozik a kormány és a brit munkáspárt éléről Tony Blair, brit miniszterelnök. Ezt maga Blair jelentette be azután, hogy pártja és a sajtó már napok óta azt találgatja, mikor vonul vissza a 9 éve hivatalban lévő kormányfő. Távozása pontos dátumát és menetrendjét egyelőre nem árulta el. Csak annyit mondott, hogy a következő, jövő őszi kongresszus után már nem ő lesz a munkáspárt első embere. Mégis vannak titkos CIA börtönök szerte a világon, ismerte el George Bush amerikai elnök. A Washington Post tavaly írt arról, hogy kínvallatásnak vetették alá a terrorista gyanús embereket ezekben a börtönökben. Washington egészen mostanáig azt állította, hogy mindez hazugság. A botrány miatt megromlott a kapcsolat az Egyesült Államok és az Európai Unió között, mert a cikk európai országokat is említett.
Ramzi Bin al-Shib.
14 terroristát a CIA átszállított a Guantanamo-i támaszpontra, jelentette be George Bush. Ezeket az embereket eddig azokban a titkos CIA börtönökben őrizték, amelyek létezését az amerikai elnök tagadta. A Washington Post tavaly írt először ezekről, vagyis arról, hogy a CIA amerikai területen kívül kínvallatja a rabokat. Ebben az új háborúban a legfontosabb azt tudni, hogy hol bujkálnak a terroristák és mire készülnek, mondja George Bush, aki szerint a titkos börtönökben szerzett tudással már több terrortámadást sikerült megelőzni Amerikában és Európában. A botrány tavaly őszi kirobbanásakor felvetődött, hogy több európai országban lehettek titkos CIA vallató börtönök. Bush elnök mostani beismerése után az Európai Parlament képviselői szinte magukból kikelve követelték, hogy Washington azonnal hozza nyilvánosságra a börtönök listáját. Talán nem véletlen az időzítés, hogy a minap az amerikai hadseregben betiltottak több vallatási módszert. Az új szabálykönyv szerint tilos a foglyokat levetkőztetni, a fejükre csukját húzni, ütlegelni vagy árammal sokkolni őket. Bush szerint azonban a CIA-re nem a katonai kézikönyv, hanem más szabályok vonatkoznak.
Szembe ment a forgalommal az M7-es autópályán egy 82 éves férfi. Több kilométert autózott úgy, hogy közben két balesetet is okozott. Szirénázó rendőrök próbálták megállítani, de erre sem reagált. A balesetnek egy súlyos és három könnyű sérültje van, köztük ő maga.
Az idős férfi Budapestre akart eljutni az M7-esen, a gond csak az volt, hogy a Balaton felé tartó útpályát választotta. Molnár László éppen szolgálatban volt, azt mondja, elképedve nézték, hogy valaki szembe autózik a forgalommal.
Beálltam az autó mellé, hát ha ezzel tudom jelezni neki, hogy rossz irányban halad, rossz pályatesten. Ez egy jó 2 kilométeren keresztül zajlott, folyamatosan mellette mentem kék lámpa szirénával. Az úriember vagy nem vett észre, vagy nem akart észrevenni, erről nem tudok mit mondani sajnos.
Az autósok is megdöbbentek, próbálták kikerülni az álmokfutót. Nem mindenkinek sikerült. Ennek az autónak a sofőrje csak későn tudta félrelántani a kormányt, az autó felborult, majd kigyulladt.
Az egyik utas sérült súlyosan, neki egy könyökficama következett. Egyébként az összes sérült állapota nem életveszélyes.
Az idős férfi azonban még ezt sem vette észre. Nyugodtan autózott tovább. Álmokfutása akkor ért véget, amikor 2 kilométerrel később összeütközött egy autóval. Csak ő sérült meg. A baleset okozóját itt a székesfehérvári kórházban ápolják. Az orvosok mellett pszichiáterek is vizsgálják a 82 éves bácsit, aki tettéért akár börtönbüntetést is kaphat. A híradót Csorba Viktória tudósította.
Ez volt a híradó csütörtök este, most nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Vészhelyzet, túlmunkára kötelezte orvosait az ellátás biztonsága érdekében a Miskolci kórház igazgatója. A matrac alól is a bankba 800 milliárd forintot mentettek meg az emberek a kamatadótól. Mégis voltak titkos börtönök, az amerikai elnök elismerte, a CIA őrizte ilyen helyeken a feltételezett terroristákat. Elárverezték, 700 millió forintért kelt el a kisgazdapárt székháza, a párt bírósághoz fordul. Most sport és időjárás jelentés következik, majd jön egy francia vígjáték híradóval legközelebb 23 óra 35 perckor. Novodomszki Éva várja majd Önöket. Én köszönöm a figyelmünket, viszontlátásra!
Vészhelyzet a Miskolci kórházban, és vészhelyzet az egészségügyben is. Jó estét kívánok!
Az ellátás összeomlásától tartva túlmunkára kötelezték a gyermeksebészet orvosait Miskolcon. Ez lehet a megoldás az orvosok elégedetlenségére? Vita az estében. Aztán lehet olcsóbban is. Az M7-es autópálya legújabb része már csak majd fele annyi pénzből épül, mint az előző szakasz. Ki nyer ma és ki nyer tegnap? A részleteket Kóka János gazdasági minisztertől kérdezzük. És csak a szökésre gondolt a 8 évig fogvatartott Natasa Kampusz visszaemlékezésének elemzése. Este a szokottnál fél órával korábban, 9:30-kor várom önöket. Az Este már 3 éve mutatja, mi van a háttérben.
Az Este a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora.
S80. 6. érzék technológiával. Nyílt hétvége szeptember 16-án és 17-én.